Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit innen a stúdióba. Bol, Csorba Gábor, Karitas igazgató ura, jó magam, Márton Andrea vagyok, a szakmai irodavezető a Szent Erzsébet Karitas központba. Köszönjük önkéntes technikus kollégáknak, Csaba Zsolt Jánosnak, hogy ismét segíti a mai műsorunkat is, hogy önök hallhassák, és hogy a zenét is szerkesztette. Észrevételeiket elküldhetik a műsorunkkal kapcsolatba, elektronikus levélbe a szenterzsebet@karitasközpont.hu e-mail címre. Továbbá várjuk észrevételeiket, megkereséseiket telefonon is a Hunyadi téri központunk telefonszámán 061-351-1977. A mai napi témánk szintén ugye a megszokott módon Caritas lelkiséggel, lelkülettel foglalkozunk. Csorba Gábor igazgatórat szeretném kérni, hogy ismételten add meg nekünk a lelki ráhangolódást a mai műsorra, illetve az elkövetkezendő két hétre. Most mivel készültél?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap magyar büszkeségével Meszlényi Zoltán püspök és vértanúnak a példájából szeretnék Caritas vonatkozású dolgokat idézni, illetve az egész életével kapcsolatos tanúságtétellel kapcsolatban szeretnék néhány olyan dolgot kiemelni, ami számunkra, keresztény, katolikus emberekre vonatkozóan egy olyan mércét állít, amely ez mint igazodási pont tudjuk a tetteinket és életünket szabni. Megszoktuk már, hogy amennyiben a adásidő környékén vannak magyar szentek, akkor foglalkozunk velük, hiszen a korábbiakban is a Szent Margittól, Szent Erzsébettől kezdve Batthyány Stratmann Lászlóról is volt szó a Caritas műsorban. Meszlényi Zoltán, aki főpásztorként mindszenti bíboros atya letartóztatása után, egy köztes idő után pedig ő maga vezette az egyházmegyét, hát túl sok időt nem töltött ebben a pozícióban, de egy olyan vérzivataros és elnyomásos időszakban vezette az Esztergom budapesti főegyházmegyét, amelyben szinte borítékolva volt az, hogy aki ezt komolyan veszi, ezt a feladatot, az maga is a hitvallók, tanúságtevők, adott esetben a vértanúknak a közösségébe fog tartozni. 61 évesen, viszonylag ugye fiatalon halt meg a kistarcsai börtönben. A rabtársai azt mesélték róla, hogy az ő szenvedése alatt azt mondta mindig, hogy Jézus többet szenvedett. Mindig hozzáigazította az életét. Ez számunkra, keresztény emberek számára nagyon példaértékű, hogy bármilyen körülmények között is az Úrhoz viszonyítsuk önmagunkat. Ha panaszkodnánk, akkor is arra gondoljunk, hogy nekünk mennyi okunk van az Úrhoz képest a panaszra. Ő viszont egyáltalán nem tette ezt. A hivatástudata, a konzekvens püspöki munkája révén, amennyire az idő, történelmi idők engedték, vezette és szervezte az egyházmegyét. Ami számunkra példaértékű így az ő szenvedésének az elviselésével kapcsolatban, az is, amit az ő miséjével kapcsolatos evangéliumi részlet is tartalmaz, hogy a gondviselő Isten minden hajszálunkat számon tartja. És egy komoly figyelmeztetés is, meg vigasztalás is egyben, hogy az Úr azt mondja nekünk, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól, aki a testet is és a lelket is. És ez nem más, mint maga az ördög, a gonosz lélek, a sátán, akinek hatalma van arra, hogy a mi örök életünket tegye tönkre. Ugye a testi életünk az, most így hamvazó szerdán szembesültünk is vele, nem más, mint por és hamu. Viszont a lelkünk, amely a megfogantatásunktól kezdve örökké él, az a mennyországban visszakapja azt a testet, ami itt por és hamu volt. Tehát a mi perspektívánk az mindig is az örök életben kell, hogy gyökeredzen, és Jézus azzal bátorít minket, hogy ne féljünk attól, hogy elhagyjuk ezt a földi világot, amúgy is elhagynánk, hiszen minden körülmények között ugye az ember halandóként ezt az úgynevezett árnyékvilágot az örök fény világával váltja föl. Viszont nem mindegy, hogy ebben az időszakban, ami számunkra az érdemszerzés, számunkra a tanúságtétel időszaka, hogyan élünk és hogyan dolgozzuk fel a tőlünk nem függő körülményeket. Beszlényi Zoltán püspökatyának is lett volna módja arra, hogy kibújjon akár a feladatból, akár módja lett volna arra, hogy valamiféle kompromisszumot kössön, de hát a kompromisszumoknak csak addig van hitele és létjogosultsága, amíg a hit és az erkölcsnek a abszolút törvényével nem ütközik, hiszen Isten törvénye minden felett előbbre való, és ahogy a Zsoltár is tanítja nekünk, hogy akinek a Isten törvénye a szívében él, annak a léptei nem tétováznak. Még akkor is, hogyha ennek komoly ára van. A komoly ára pedig nem más, mint a földi életnek az elveszítése, de az Úr azt mondja, hogy senki sem szeret jobban, mint aki életét adja az övéiért, a barátaiért, a testvéreiért. Hogyha szenvedünk, akkor nem csak mi szenvedünk, hanem az egész egyház szenved. Közösséget kínál ebben a szenvedésben is az Úr. Meszlényi Zoltánnak a példája az, hogy hűségesen a végsőkig kitartott. Mondhatjuk úgy is, hogy elment a tanúságtételben a falig, nem törődött az ő földi jövőjével, hanem jó sáfárként az egész életét kamatoztatta az Úr Jézusért. Nagy példa ez a számunkra. Nagy példa az ő türelemmel és csöndességgel való szenvedés viselése is. Nem véletlen, hogy elég hamar kezdeményezte a főegyház megye az ő boldogavatási eljárását, hiszen a kommunista idők után az ő tanúságtétele egy felszabadítás, egy vígasztalás is volt a Isten népének, a magyar egyháznak is. És ebben a tekintetben az is egy példa, illetőleg a vértanúságnak a következménye, hogy ha nem félünk attól, hogy a testet elveszítjük, hiszen az így is úgy is elveszne, hanem előbbre látunk, akkor az Isten megment. Éppen a vasárnapi evangéliumban hallottuk, hogy a sátán azzal kísérti az Urat, hogy ugorj le, hát tenyereden fognak az angyalok, hiszen az Isten megígérte, Jézus elutasítja, hogy ne kísérsd az Istent. Viszont a tenyeren való hordozás az számunkra biztosított. Ugye többször említettem, hogy nem Isten markában vagyunk, hanem Isten tenyerén élünk, és ki tud bontakozni a mi életünk. De ami az Isten kezében való lét, az nem feltétlenül, sőt, nem a földi életre korlátozódik. Tehát adott esetben, ahogy Meszlényi Zoltánt a szenvedéseiből úgy mentette még az Isten, hogy magához hívta a börtönben, ugyanígy mi a szenvedéseinkben, akár a betegségből, vagy bármiben való szenvedésünkben nem biztos, hogy úgy kapunk vigasztalást, és úgy ment meg minket az Isten, hogy abból felgyógyulunk testileg, hanem felgyógyulunk lelkileg, és az új testben pedig valóban elérjük azt a célt, amit az Istennek számunkra már kigondolt. Még egy vonatkozását azért hadd említsem meg, történelmi vonatkozását Meszlényi Zoltán halála időpontjának, ugye az éppen mára esik 1951. március 4-énre, ugye a sztálini hatalom és a Rákosi hatalomnak a legdurvább időszakára, és hát mit tesz Isten? Két évre rá, 1953. március 5-én Sztálin ment, vagy fejezte be a földi pályafutását, de micsoda különbség. Az Isten igazságossága ebben is kiviláglik, hiszen a gonoszok is el fognak távozni. Ugye van az a mondás, hogy hát csak a jók hagynak itt minket. Hát vigasztalásul mondom, hogy nem csak a jók hagynak itt, hanem az minden igazságnak, minden igazságtételre egyszer sor kerül. Isten ítélőszéke elé mindenkinek oda kell állni. Vigasztaljon minket a Jézusnak az a szava, hogy minden hajszálunkat a mennyei atya számon tartja, és ne féljünk valóban a testünket és a lelkünket óvni. A lelkünk az örök, a testet pedig újjá kapjuk.
Igen, köszönjük szépen, Gábor, hogy megint így feltöltöttél bennünket, illetve felhívtad a figyelmünket a mai nap ünnepeltjére. Most egy kicsit zenélnénk, és akkor visszatérünk a műsorba, és egy pár dolog eszembe jutott így Meszlényi Zoltán példája kapcsán, és erről akkor majd még szeretnélek kérdezni. Akkor most zenét hallunk.
Indulj és menj, hirdest szavad, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállok én.
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Tevékeny Szeretet című műsorunkat hallják a Szent Erzsébet Caritas Központ szervezésében és megvalósításában. A zene előtt Csorba Gábor, Caritas igazgató úr beszélt Boldog Meszlényi Zoltánról, és kapcsolódik az előbb hallott zenéhez, hogy Meszlényi Zoltánt is küldte a feladatra, egy pályára állította, és amit vállalt Meszlényi Zoltán, és azt követően pedig meg is áldotta az Úr tetteit, igaz? Hiszen te készültél az ő életéről.
Igen, és hát mondhatjuk azt, hogy nekünk sincs más feladatunk, mint azt, hogy amit vállalunk, és amhova a Jóisten minket állított, azt vigyük végig, vállaljuk azt a feladatot. Örüljünk annak, hogy az Úr olyan megbízatást ad, ami nem is olyan könnyű, azt gondoljuk sokszor, hogy nem is tudjuk vállalni, viszont ott van az ő szava, hogy megáldlak én. És ha ő megáld, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy ő rajta nem fog múlni. Tehát csak rajtunk múlik, hogy hűségben, kitartásban, jóban, rosszban helyt tudunk-e állni. Viszont Meszlényi Zoltán ugye maga is börtönben volt, nem a saját vétkei miatt, hanem pontosan az erényei miatt került oda. Itt azért összekapcsolhatjuk azt, hogy sok olyan társa is volt, nem csak politikai foglyok, hanem köztörvényes foglyok is voltak abban a börtönben, ahol ő maga lehetőséget kapott arra, hogy ott is püspökként, papként, keresztényként, katolikusként tanúságtevő módon tudjon tényleg az Úrnak szolgálni. Ezt a fajta börtönpasztorációt ő folytatta, elkezdte, nyilván addig, ameddig az Úr ezt engedte neki. Viszont Caritashoz kapcsolódik, pontosabban a főegyházmegye, meg általában az egyháznak a szeretett szolgálatához tartozik a diakonális szakterületen belül a börtönpasztoráció, és megemlíthetjük azt, hogy itt a főegyházmegyében is nagy erőfeszítések és kitartó munkák vannak emögött. Ugye Kemenes Gábor atya, aki ennek a vezetője, ennek a szakterületnek, ő maga és munkatársainak a tanúságtétele alkalmat adnak az elítéltetnek arra, hogy amíg élünk, addig fordíthatunk a sorsunkon. Sokszor ugye egy nagy bukfenc miatt kerülünk valamilyen olyan helyzetbe, akár bármelyikünk kerülhet, hiszen a jog, a törvény azért nem kíméli az embereket olyan tekintetben, hogy bizony a jog azért az erkölcstől sok tekintetben sajnos szétvált, tehát bárki kerülhet mélypontra, akár a saját, akár mások bűneiből kifolyólag, viszont minden helyzetben egyrészt szolgálhatunk az Úrnak, és amíg az utolsó leheletünk megvan, kérhetünk bocsánatot, fordíthatunk mi magunk a sorsunkon, és ezért fontos a börtönpasztoráció, a tanúságtétel és annak a kegyelmei. Én úgy emlékszem, hogy te magad is végeztél hasonló, vagy látogattál börtönt, hogy egy picit ebbe beavatnál minket, örülnék.
Igen, ugye a szakmai munkám kapcsán volt lehetőségem, mint női, mint fiatalkorú, mint pedig férfi elítéltekkel, különféle fokozatú elítéltekkel, mert ugye van börtönfokozat, van fogházfokozat, van fegyházfokozat, ugye ez a ítélettől függő, és amit így összességében tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon vágynak a személyes odafigyelésre kapcsolatra, tehát arra a találkozásokra, ami valóban mély, és valóban sokszor szenvednek. Ami engem külön, hát nem azt mondom, hogy megérintett, inkább így fogalmaznám, amikor női hosszú elítéltekkel találkoztam, ez a hosszú, tehát 10-20-30 éves hosszú ítéletes hölgyekkel találkoztam, akik mondjuk nagyon hosszú időre kellett, hogy elhagyják a családjaikat, a gyerekeiket, az unokáikat, és hát többen nagy aggodalommal voltak, hogy ki fogja a gyermekeiket, unokáikat felnevelni. Tehát a velük való szakmai munka az különösen is megérintett.
A Caritas munkánkhoz tartozik egyébként, hogy megállapodásunk, szerződésünk van a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézménnyel, tehát az egyházmegyei Caritas segít abban, hogy a szabadultaknak a felruházása, a ruhákkal való ellátása az könnyebben meg tudjon valósulni. Tehát minden tevékenyen is és lelki téren is a Caritas az rendelkezésére áll azoknak az embereknek, akik ugye ilyen helyen szenvednek.
Igen, ami nekem eszembe jutott, hogy elmesélted és Boldog Meszlényi Zoltán életét, hogy azt gondolom, hogy elég sok zaklatásnak volt ő kitéve az életében. És egy kicsit, ha összefonom, hogy Caritas munkánk során is nagyon szép tevékenység, nagyon sok szép tevékenységet végzünk, de mégis időnként bennünket is érnek úgymond negatív nem vélemények, hanem behatások, tehát bennünket is esetleg bántanak, vagy próbálnak bántani. Mit gondolsz erről? Milyen üzenetet tudsz mondani azoknak a Caritas munkatársaknak? Milyen javaslatod van, hogy hogyan lehet megelőzni, felvérteződni ilyen nehéz helyzetekben?
Azzal szeretném kezdeni, hogy én magam is, és ebben a tekintetben a Caritas intézményünk is még nem áll a legjobb szinten, tanulnunk kell egyrészt szakmai szempontokból, másrészt pedig a rengeteg élettapasztalatból, ami összegyűlhetett mindenkinek ez a Caritas évei során. Hát nehéz felkészülni rá, de mindenképpen szükséges. Saját személyes példám is több van ezzel kapcsolatban, hogy azok, akiknek segítünk, elkezdenek követelődni, SMS-eket írni, telefonálni. Aztán, hogyha az ember véletlenül rosszul reagál, egy kicsit nem tudja, valamilyen rosszat szól, vagy nem tud úgy reagálni, hogy mindig Krisztus békéje szerint legyen, akkor az megtapasztaltam, hogy ötszörös, tízszeres ostorcsapásként hat vissza. Tehát mi nem engedhetünk meg magunknak semmilyen olyan indulatot kifejeződni, amit a másik fél megtehet. Mi a egyházat, mi a Caritast, mi az Urat képviseljük, tehát a felvértezésnek az alapja az, hogy a lelki békénket, ami Krisztus békéje, ami egészen más szintű, mint a világ békéje, mert a világ békéje egy egyensúly, az erők egyensúlya és labilis, Krisztus békéje viszont stabil. Ebben az állapotban lehet csak hiteles a tanúságtételünk. Megosztottságban élünk, hiszen mi magunk is a napi teendőink között, a Caritas munkánkban állandóan sietünk, igyekszünk a leghatékonyabban dolgozni. Természetes az, hogy az ember megosztottságából adódóan bizony indulatos lesz. De amikor fölvesszük a Caritas pólót, vagy bemegyünk a Caritas terembe, a raktárba, onnantól kezdve nem mi vagyunk a fontosak, hanem az Úr a fontos. Tegyük úgy a dolgainkat, ahogy ő tette. Ennek praktikus vonzatai is vannak, amiről szeretnélek majd én visszakérdezni, hogy milyen tapasztalatod van, hogy miket ajánlhatunk. Mindenképpen a belső békénket őrizzük meg, ahhoz pedig az is hozzátartozik, hogy egységben tudjunk maradni. Tehát egyénileg karitaszkodni veszélyes. Lehet, hogy rossz hasonlat, de a rendőrök is párosával járnak. Egyrészt azért, hogy erősítsék egymást, egyrészt azért, hogy tanúk is legyenek adott esetben. A hegymászótnak se ajánlják, hogy egyedül menjen, mert ha bármi történik, nincs, aki segítsen. Mi is mindig egységben legyünk, azért is van a Caritas ruha, hogy egyrészt kifejezzük a tanúságtételt, másrészt az, mint ha kell, akkor az intézményes voltunkat fogjuk előtérbe helyezni. Nagyon fontos, és nekünk az tervünk itt a Főegyház megyében, hogy a képzés rendszerünk, az önkéntesek képzésével kapcsolatban legyen mód arra, hogy ilyen jogi képzésünk is legyen, hogy mi az, amit megtehet a Caritasos, mi az, amit nem. Mi nem tehetjük meg ugyanazt, amit velünk megtesznek, ez is egyértelmű, viszont nem kell tűrnünk azt az igazságtalanságot, ami veszélyezteti a mi lelki békénket, veszélyezteti a közösséget, az egyházat és a családunkat. Tehát ugyanúgy védekeznünk kell a szeretet és az erkölcsnek a keretein belül.
Igen, ugye a Caritas révszolgálatban dolgoztam 19 évig, és ott elég sokféle típusú problémával küzdő személlyel találkoztunk, de hát ugye a Rózsák Terei plébánia a Caritas csoportjába is érkeznek segítséget kérők és rászorulók, és amikor az intézményben dolgoztam a révben, én a munkatársaimnak, illetve a új kollégáknak, vagy a hallgatóknak, tehát akik betértek, és valamilyen módon tevékenykedtek, tevékenykednek nálunk, vagy az önkénteseknek, mindig elmondtam egy pár dolgot, amivel én azt gondolom, hogy meg lehet előzni, és szerintem ez itt is ugyanúgy érvényes, mondjuk olyan helyzeteket, ami számunkra veszélyeztető és negatív. Az egyik dolog, amit már te is említettél, hogy egyedül nem fogad senki ügyfelet, rászorulót, tehát erre nagyon figyeljünk, és hogyha család látogatni megyünk, mert mondjuk szeretnénk felmérni a család helyzetét, hogy miben segíthetünk, akkor sem egyedül megyünk, hanem párosával. Az egyik, én azt gondolom, legfontosabb dolog, hogy valóban egymás segítségére legyünk, illetve, hogyha bármi olyan nehézség adódik, akkor ki tudjuk egymást segíteni. Illetve, úgymond több szem többet lát, tehát amire mondjuk nekem nincs érzékem, a másik esetleg észreveszi a rászorultságot, a hiányt. Ez az egyik, tehát, hogy soha ne legyünk egyedül. A másik olyan tevékenység, például, hogyha átveszünk, átadunk bármit, akkor ennek kötelező, hogy legyen dokumentációja, és legyen tartalma. Tehát ugye a Caritasban nagyon gyakran hoznak adományruhákat, és akkor ezt át kell tekintenünk, meg kell néznünk, ugyanis ezekben sajnos nem csak jó ruhák, szép adományok lehetnek, hanem sajnálatos módon mi magunk is tapasztaltuk már azt, hogy kaptunk a ruházattal bogarat, tetvet, egyéb más olyan dolgot, ami hát elég kellemetlen volt. Tehát nagyon fontos, hogy áttekintsük mindazt, amit átadunk, meg amit átveszünk, és ennek legyen dokumentáció, hogy pontosan mit veszünk át. Illetve, hogyha olyan lehetőségünk van, és többen vagyunk, akkor arra mindenféleképpen figyelni kell, hogy a plébániára, vagy az intézménybe, vagy az irodába, hogyha valakin azt látjuk, hogy módosult tudatállapotban van, tehát alkohol, drog, vagy más hatása alatt van, hogy akkor mindenféleképpen ennek megfelelően fogadjuk, vagy ne fogadjuk az ügyfelet. Tehát, ha mi erre szakemberek vagyunk, és be vagyunk rendezkedve, akkor annak megfelelően, de én felhívnám a figyelmet, ha mi ebben nem vagyunk képzettek, akkor nagyon-nagyon sok problémát okozhat, hogyha már az intézményen belül, vagy a irodán belül, vagy a plébánián belül van a rászoruló. Tehát akkor én ilyenkor javaslom, hogy inkább próbáljuk meg az ajtóba tisztázni a lehetőségeket, vagy pedig a csomagot, élelmiszert, vagy amivel tudjuk úgymond segíteni a rászorulót, akkor ott átadni. Mert hogyha valaki már bent van, akkor nyilván még sokkal komplikáltabb helyzetek kerülhetnek elő.
Ajánlhatom, hogy minden Caritas csoportban, minden helységben, közösségi térben legyen kifüggesztve egy házi rend. Nekünk erre van mintánk, ami a sok-sok éves, évtizedes tapasztalatokból alakult ki, hiszen akkor lehet egy objektív dokumentumra hivatkozni, hogy itt kik lehetnek, mik, hogy kell viselkedni, és az mert nem egy szubjektív megítélés lesz, és ezzel nem lehet minket majd vádolni, hogy a rendet nem tudjuk fenntartani. Egy határozott, szeretetteljes és jó ráhatású mentalitásra van szükség, és én is azt hangsúlyozom, hogy a kollektivizmus, a kollektív tudásból fakadóan, hiszen van, amikor egy embernek gyengébb napja van, vagy olyan a személyiségbe, hogy jobban a szívére veszi, a másik esetleg túl ridegebb, meg kell találjuk azt a középutat, azt a optimális megoldást, hogy valóban a tanúságtétel hatékony legyen, de az igazság és a szeretet is együtt maradjon meg.
Igen. Ez egy elég hosszú téma, szerintem most adtunk egy pár szempontot, viszont mielőtt a műsorunk végéhez érnénk, az aktuális programokról informáljuk a kedves Mária Rádió hallgatókat.
Ugye Nagybőjtben vagyunk, több plébánián voltak Caritas, meg lesznek is Caritas keresztutak, amikor a Caritas önkéntesekkel és azokkal, akiket segítettünk közösen, adunk hálát az Úrnak azért, hogy Szent Keresztje által megváltotta a világot, és ez lehetőséget adott számunkra is, hogy az ő megváltó művében részesedjünk. Tehát ezeket a lelki programokat mindenképp ajánlom a önkénteseknek, a rádióhallgatóknak, a kedves híveknek, amivel mi magunk erősödünk, és Jézusnak a szenvedésében való részesedését is, hogyha az élet úgy hozza, akkor így jobban el tudjuk viselni.
Igen. Nagyböjtbe ugye a másik ilyen nagy programunk az élelmiszergyűjtés, ami most vasárnap 8-án fognak meghirdetni, és maga konkrétan a nagyböjti élelmiszergyűjtés pedig 15-től, tehát március 15-től 22-ig fog tartani. Reményeink szerint minden plébánián, templomba, szentmiséken hirdetni fogják, és akkor a karitászosok gyűjtik a tartós élelmiszert.
Sőt, tehát püspökkari körlevél lesz felolvasva a vasárnapi szentmiség kapcsán. Ez országos gyűjtés, óriási lehetőség a tanúságtételre, és lehetőség arra, hogy valóban a tartós élelmiszereket megfelelő helyre. Itt a saját plébániánkon, például a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony plébánián 100-120 családnak szoktunk tudni húsvét előtt élelmiszercsomagokat adni, és hát ilyen egy tonnás nagyságrendben gyűjtünk egy plébánián. 150 plébánia van, nyilván nem mindenhol azonosak a lehetőségek, de, és nem is a számokat szeretném említeni, de ez egy komoly lehetőség, amire számítanak is egyébként a fele barátaink és családjaink.
Igen. Akkor szintén a márciusi programok között meg kell említenünk a nagyböjti Caritas lelki gyakorlatunkat, a 4 napos lelki gyakorlatunkat, amire hál' Istennek már több mint 100 jelentkező van, tehát a Caritas önkénteseinket ezáltal is tudjuk erősíteni ebbe a nagyböjti készületbe.
Örömünkre szolgál, hogy egyrészt, hogy olyan nagy az érdeklődés, hogy tényleg túl jelentkezésről beszélhetünk. A másik pedig az, hogy nagyon örülök személyesen is, és megtiszteltetésnek tartom, hogy dr. Osztél Zoltán lesz a lelkivezetőnk, aki a Okosan Szeretni címet adta ennek a lelki gyakorlatnak.
Igen. És ami szintén márciusban indul programunk, egy 3 alkalmas számítástechnikai képzés, ahova az önkénteseink szép számmal jelentkeztek, ezzel is segítjük a önkénteseink munkáját.
Köszönjük szépen akkor a figyelmet, amit a Caritasra ma osztottak számunkra, illetve szeretnénk mondani, hogy akinek kedve van Caritasban részt venni, jelentkezzen a plébániákon.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.